Újongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vigadjatok, Zsoltárt énekeljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és valljuk meg a mi bűneinket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, dicsőségnek Istene, a szentségnek Istene, és kegyelemnek Istene vagy. Ha nem ez lenne, akkor nem állhatnánk meg előtted dicsősége színed előtt, és szentséged ítéletében elégne a mi életünk, csak ítélet volna. És megvalljuk, hogy ezt teljességgel ki is érdemeljük. Nem örülünk a kegyelem csodájának, hanem természetesnek vesszük, hogy újra és újra így fordulsz hozzánk a te atyai szíveddel, visszaélünk a te jóságoddal, irgalmaddal, türelmeddel. Hadd könyörögjünk most azért, hogy le tudjuk tenni mindazt, ami bennünket is akadályoz és megkörnyékez, hogy kibontakozhassék az életünk, hogy arra teljességre jussunk, amit szántál nekünk a teremtésben, hogy egymással olyan közösséget alkothassunk, amelyben összeadódnak a dolgok, és nem kivonódnak, amelyben a te dicsőséged visszatükröződik. Olyan kisszerűen és szürkén tudjuk élni az életünket, tele szándékossággal, a szavainkkal, a gondolatainkkal és tetteinkkel, és főként mulasztásainkkal. Kérünk téged, hogy bocsáss meg, és hogy köszönjük meg most, és adjunk hálát azért, hogy te akkor is hűséges és szerető Istenünk vagy. És ha mi hitetlenkedünk, te akkor is hű maradsz. Így kérünk az Úr Jézus Krisztusért, áld meg bennünket, életünket, ezt az Isten tiszteletet, közösséget. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretteim, most pedig, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most pedig a keresztelőre készülve a 329. dicséretünket énekeljük még fennállva, nem éltem még a földszínén. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És az első korintusi levél 6. részéből a 20. verset olvasom keresztelői igéül, mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, egy házunk 20. századának nagy ige hirdetője mondta, hogy adásvétel minden keresztség. Ez így elsőre nagyon keményen hangzik, mert nekünk más asszociációink vannak ehhez a kifejezéshez. De valójában így mondja ő, az egy szent csere, ami itt történik. Isten önmagát adja Krisztusban, mi pedig gyermekünket és önmagunkat ajánljuk fel. csodálatos csere ez, de azért érezzük azt is, hogy ezért ez nagyon egyoldalú. A kezdete ennek az isteni egyoldalúságnak, az ott van már a Biblia elején, csak egészen röviden emlékeztetek, mert ez egy alap gondolat, mikor Ábrahámmal szövetséget köt az Úr, akkor van egy látomása, az az ősi saját korának szokása szerint, ugye ketté vágják az állatokat, elmondják a fogadalom szövegeket, feltételeket, és átmennek az állatok között. Ez azt jelenti, ugye mai gondolatunkban ez is egy eléggé véres jelenet, hogy így vágjanak ketté, ha nem tartom be. Ugye nekünk ez szokatlan, csak hogy abban az időben még megszokták tartani a szavukat, tehát kimondhattak ilyeneket. De ami az izgalmas, és ami már inkább közel áll az újszövetségi gondolkodáshoz, hogy csak az Úr megy át egy füstölgő kemence képébe, Ábrahám nem. Ez mit jelent? Ugye, ha kódoljuk ezt a nyelvet, ez azt jelenti, hogy egyoldalú ez a vállalás, úgy hívják ezt, hogy kegyelmi szövetség. Akkor is megtartom, ha te nem. Ez a szeretetnek a mélységes, mély titka, amikor akkor is szeretlek, ha te nem, akkor is hordozlak és imádkozom érted, ha te az ellenkezőjét teszi. Tehát ez van tulajdonképpen a keresztségben is, mert mit ad cserébe? Hát az egyszülött fiát adja, a mennyet adja, mindent, amit megígért, ad ennek a gyermeknek ebben a sákramentumban, cserébe a mi hát fogadalom tételünkért, ami szintén ugye nagyon komoly és nagyon fontos, hiszen emberi hát oldalról is az Isten igénybe vesz bennünket abban, hogy ott a kisgyermek majd megismerje mindazt a gazdagságot, amit azt jelenti, hogy ő hordozza az Isten nevét Krisztusban. Csak röviden, ugye mit is mondunk, azt, hogy nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Hogy megelőz az Istennek ez a szeretete, ez az egyoldalúság, amíg rólad mit sem tudtam, én tulajdonoddá tettél, már mindent nekem adtál, már mindent elvégeztél, és ez igazán egy óriási kincs, óriási gazdagság, hogy teljes elkötelezést vállal az Isten ezért a kisgyermekért. Ugye a Szent Háromság Isten szövetségébe iktatjuk be ezt a kisgyermeket, ami egy mérhetetlen gazdagságot jelent, most csak ilyen egy-egy mondatba, ugye a keresztségre nézve, hogy mind annak az ajándéknak, amit a Teremtő Isten atyai szeretete elvégzett a számunkra, vele kereszteljük, ugye itt Szent Háromság Isten nevébe kereszteljük. Az Úr Jézus Krisztus halála és feltámadása megszerzette ezt, ez egészen biztos, ez nem elveszíthető, és a Szentlélek Isten pedig közli mi velünk személyessé teszi. És ez a reménységünk ezzel a kisgyermekkel is. Hát mondhatnánk, ugye, hogy igen, eddig a dogmatika, hogy ez akkor lesz eleven valóság, ha megismerheti ez a kisgyermek. És nem csak ismerete lesz felőle, hanem így mondja a hitvallás szívbéli bizodalma is. Ez az, amit megtartó hitnek nevezünk, és ebben van a felelősségünk is. Szülőknek, keresztszülőknek, gyülekezetnek, felnőtteknek, és hogy ez így lehessen, hallgassuk meg most a szülők, keresztszülők fogadalomtételét. Kérném szépen, lének kedvesek ide kifáradni, úrasztala elé. Ide nyugodtan lépjenek fel, úgy, köszönöm. Igen, és megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. ígérik-e, fogadják-e, úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Pedig meghajtjuk a fejünket, háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért a gyermekért, hálát adunk neked azért, hogy olyan helyre született, ahol emberileg minden garancia megvan, és mindent megkap, hogy növekedjen, hogy örömteli kis élete kibontakozzon, teljes személyiség lehessen, hogy sok-sok lehetőség legyen benne, amit majd meg tud ragadni, megvalósítani és megélni. Öröme lehessen szüleinek, keresztüleinek. Így kérünk téged, hogy áld meg őt, légy az ő gondviselője, óvd meg őt mindentől ebben a világban, és légy mindenek előtt a megváltó pásztora. Így kérünk, hogy ezt a sákramentumot, ebben a sákramentumban pecsételd előtt magadnak, szent lelked által. Amen. Péter, én tégedet keresztellek az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, Anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most tessenek megfordulni a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldásaként énekeljük a 134. zsoltát. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, és keressük ki a 273. dicséretünk első 6 versét, énekeljük az Úristent magasztalom.
mindenható Isten, ami kegyelmes atyánk, és az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus tegye áldottá a mai Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassuk meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a 66. Zsoltár szavai által. A hosszabb igeszakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig.
A karmesternek zsoltár ének. Örvendj egész föld az Istennek. Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Nagy erőd miatt hizelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Gyertek, és lássátok Isten tetteit. Félelmetesek dolgai az emberek között. Szárazföldé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok népek, ami Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosakat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, gyertek fennállva, imádkozzunk ezért. Drága mennyei atyánk, bűnvalló imádságunk után a hála szava jön most az ajkunkra. Köszönjük neked azt, hogy valóban elsorolni sem tudjuk a te áldásaidat, hogy oly sok mindenért hálát kellene adnunk neked, és olyan gyakran elfelejtjük mindezt. Köszönjük, atyánk, ezt a közösséget, hogy így együtt lehetünk, hiszen nem természetes dolog az, hogy oly sok ember egyetértésben, egy helyen, egy célért, egy ügy miatt gyűlik össze. Köszönjük, atyánk, hogy te vagy ennek a közösségnek őriző pásztora, hogy gondot viselsz rólunk egyen-egyenként, hogy tenyereden hordozod ezt a közösséget. És köszönjük neked a te kegyelmedet, hogy kiemeltél, megszabadítottál minket a mi bűnös helyzetünkből. Köszönjük, atyánk, hogy szabad emberként fohászkodhatunk, imádkozhatunk most hozzád. Így kérünk és könyörgünk most azért, hogy légy jelen közöttünk, hogy érezhessük a te jelenlétedet, hogy a te igéd, a te szavaid megszólítsanak bennünket, hogy érthessük ezeket az oly régen papírra vetett szavakat. Ott, hogy élő és ható lehessen a te igéd ezen a mai Isten tiszteleten is. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét, és most szeretném kérni a gyermekeket gyermektanításra, hogy fáradjanak ki ide az úrasztalához. Gyertek csak, bátran, bátran. Fogjátok meg egymás kezét szépen, bátran, nem kell félni a másiktól. Azaz, ezt már szerettem. Gyertek csak ti is, csak bátran. Jól van. Köszönjünk akkor egy szép nagyot a gyülekezet felé, jó? Hangosan. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Jó, köszönöm, majd a végén lehet, hogy jobban fog menni. Na, majd nagyon érdekes dologról szeretnék nektek röviden beszélni. Az a kérdésem, hogy melyik őtök örökölt már valamit? Ó, van egy jelentkező. Sok ruhát örököltél. Köszönöm szépen. Igen, az megtörténik. Ki az, aki esetleg örökölt a szüleitől valamiféle külső tulajdonság, mondjuk a szeme színét, haja színét, az orra formáját? Rátok nézek, és van, akinek ismerem a szüleit, és van ilyen köztünk.
Én apukám, a hajam színét.
A hajad színét. Köszönöm. Igen.
A szemed színét
örökölted. Szerintem mindannyian örököltünk ilyen. A szemed színét. A szemed színét. Mindenki a szemed színét örökölte. Nagyszerű. Ennek örülök. Sok mindent örököltünk már. Az örökség egy izgalmas dolog, mert valójában a miénk is, meg még nem is a miénk is, amíg nem kapjuk meg. Tudjátok, hogy most a brit koronának a harmadik számú trónörököse egy 5 éves kisfiú. Hallottatok róla? György hercegnek hívják őt. Ő az örököse Nagy-Britannia trónjának. Egyszer valószínűleg király lesz belőle. Övé az örökség, de most még más ül azon a trónon, úgyhogy valójában nem is az övé. Ez a furcsa ebben a történetben, hogy az örökség egyszerre a miénk, meg egyszerre nem is a miénk, addig, amíg nem kapjuk meg teljesen. És így vagyunk a mennyei örökségünkkel is, a mennyországgal. Azt mondja a Szentírás, hogy már a miénk itt, a Szentlélek által bizonyos dolgokat megízlelhetünk, átélhetünk belőle. Például azt a nagyszerű dolgot, hogy így együtt, egymás kezét fogva, egymást szeretve, odafigyelve a másikra együtt lehetünk. A közösséget átélhetjük. De még nem teljesen a miénk. Viszont egyszer tényleg a miénk lesz az örök életben, úgy, ahogy a kicsi 5 éves György hercegé lesz egyszer az a bizonyos korona, ha megnő és ráfér a fejére a korona. Jól van. Arra biztatlak titeket, hogy ragadjátok meg ezt a nektek elkészített csodálatos örökséget. Most pedig köszönjünk egy erősed és bátrat. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen, menjetek a gyermek Isten tiszteletre. A gyülekezet pedig eközben készülve az ige hirdetésre énekelje a 171. számú dicséretünket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, amint szól hozzánk az efezusi gyülekezethez írott levél első fejezetének 11-től 14. verséig terjedő szakaszából a következőképpen. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával. hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Pál apostol folytatja a mennyei áldások szinte vége láthatatlan sorozatát. Már 3 hete ezzel az első 14 verssel foglalkozunk, próbálunk elmélyülni benne, hogy mi mindennel is áldott meg minket, és tervez még megáldani minket, ami mennyei atyánk. Ez a mai néhány vers egy újabb lelki áldásról szól, amelyet örökségként ír le az apostol. És ma az ige hirdetésben ezt a képet szeretném egy kicsit körüljárni, 3 dolgot szeretnék megvizsgálni. Először azt, hogy kik és hogyan lesznek Isten örökösei. Másodszor azt, hogy miből is áll ez az örökség, és végül arról szeretnék beszélni, hogy mi célból, miért is lettünk mi Isten örököseivé is. Az örökség képe, ahogy azt láttuk az előbb itt a gyermekek között is, eléggé ismerős. Ismerős mindannyiunknak, mindannyian öröklünk dolgokat. Jól láttuk, talán a szülők, ahogy ránéztek a gyermekekre, akik itt kínáltak, láthatták, hogy mi mindent örököltek, fognak még örökölni tőlük gyermekeik. Mindannyian öröklünk előnyös, de ezt is hozzá kell tenni, talán kevésbé előnyös dolgokat, tulajdonságokat is. Ki az orra, szeme, füle formáját, színét örökölte. És aztán persze lehet ezeknél sokkal kézzel foghatóbb dolgokat is örökölni. Olyan vagyontárgyakat, amelyek jelentősen megkönnyítik az ember életét, segítenek a nyugodt élet folytatásában is, és hálára köteleznek akár egész életünkben az örök hagyóval szemben. De ahogy említettem, vannak olyan örökségek, amelyek bajba sodorják az embert. És nem is csupán arra gondolok itt, hogy gyakran az örökségi, hagyatéki tárgyalások körül nagyon gyakoriak a viták, küzdelmek, hanem arra is, hogy van olyan, amikor az ember adósságot örököl. Amikor elintézetlen ügyek, elvarratlan szálak szakadnak egyszerre csak az ember nyakába. De most így elég csak jelezni annyit, hogy az örökség nem mindig pozitív értelmű. De akkor lássuk most azt, hogy miután ezt magunk elé idéztük, hogy kicsodák Isten örökösei, és hogyan válnak örökösökké. Pál apostol a 10. verset, amelyről a legutóbbi alkalommal volt szó, azzal fejezte be, hogy bepillantást engedett Istennek az emberiséggel kapcsolatos nagy tervébe, amelyet az azt megelőző versekben vázolt fel. A teremtéstől egészen addig, amikor az Atya mindeneket egybefoglal Krisztusban. Ez a nagyszabású terv pedig éppen Efezusban, ott abban a városban kezdődik el, az ottani hívek egybefoglalásával, megbékítésével veszi kezdetét. Mivel a mai ige szakaszunk ugyanis már közelebbről kell megvizsgálnunk, hogy ezt láthassuk, de éppenséggel erről az egybefoglaló, megbékítő isteni tervről árul el valami fontosat. Először ugyanis a figyelmes ige olvasók, ige hallgatók észrevehették, hogy Pál apostol többes szám első személyben beszél arról, hogy örökösök lettünk Isten akaratából. Itt Pál magára és az ő zsidó testvéreire gondol, Isten választott népére, majd pedig többes szám második személyben szólítja meg az efezusi pogány származású híveket. Azt mondja, titeket is, akik hallottátok az igét eljegyzett pecsétjével, a szent lélekkel, örökségünk zálogával. Sokszor esett már szó erről a szószékről is, arról az ellentétről, amelyik ott feszült a pogány és a zsidó népek között Krisztus és Pál apostol idejében. Gyűlölet, lenézés, előítéletek, távolságtartás jellemezte ezt a viszonyt, és ezek az ellentétek még az egyházba is befurakodtak, és megnehezítették az első keresztjének életét. Nagy kérdés volt tehát, hogy kicsoda lehet részese annak az örökségnek, amelyről már az Ószövetség is előre tekintve, előre mutatva bizonyságot tett. Vajon csak a zsidók, csak a választott nép, vagy esetleg bárki származása tekintett nélkül? Pál válasza egyértelmű, azt mondja, hogy Isten öröksége bárkié lehet. Azt az ellentétet, tehát azt a feszültséget, amely ott feszült a zsidók és pogányok között, egyedül Krisztusban, egyedül Krisztus örökségében lehet meghaladni, ezt a tátongó szakadékot egyedül benne általa lehet áthidalni. Örökössé válni pedig két első hallásra talán egymást kizáró úton lehetséges. Egyrészt azt olvassuk, hogy a zsidók Isten elhatározása, Isten akarata, Isten döntése szerint lettek részesei az örökségnek. Mintegy beleszülettek a választott népbe. Mindez persze nem azt jelentette, hogy minden zsidó származású ember automatikusan keresztény lett. Pál itt sokkal inkább arról beszél, amiről néhány héttel ezelőtt itt a prédikációban is szó esett, az eleve elrendelés csodálatos isteni titkára utal. Mielőtt még tudtunk volna róla, mielőtt még átéltük, vagy tapasztaltuk volna Isten szeretetét és kegyelmét, ő már szeretett, ő már kegyelmébe fogadott bennünket. Éppen erről beszél, ugye, amit együtt közösen átéltünk itt ma, a keresztség csodálatos sákramentuma. Ez a történetnek mondjuk így az objektív fele. Isten akarata és döntése. Kegyelmezni akar nekünk, szeretni akar bennünket. És ott van a történet másik fele, ahogy megfogalmazza Pál, amelyet nem felejt el kihangsúlyozni. Így mondja, hallottátok Isten igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek. Ez az örökössé válás, a megtérés, szubjektív, egyéni átélésének a leírása. Egy olyan ember, aki még nem hallott Istenről, hallja az örömhírt, és elfogadja azt igazságul. Ez az emberi szint, de mindez mit sem érne, ha nem tudnánk és hinnénk, hogy valójában nem is az adott ember dönt Isten mellett, vagy legalábbis nem csak ő dönt, hanem Isten már korábban és erősebben döntött az ember mellett. És Pál nem véletlenül tartja ezt a kettőt egyszerre egymás mellett. Isten döntése az egyik oldalon, és az evangélium meghallása és elfogadása a másik oldalon. Ez a két lépés, ez a két momentum kiegészíti egymást, így lesz teljes a kép. És ez a teljes kép óv minket bizonyos félrecsúszásoktól. Egyesek ugyanis nagyon megerősödnek abban a bizonyosságukban, hogy Isten már döntött mellettük, hogy az ő döntése az elsődleges, és képletesen hátra dőlnek az ő kis lelki foteljükben, és nem veszik komolyan azt, hogy az igazság igéjét, az üdvösség evangéliumát hirdetni is kell. Megint mások pedig túlságosan az emberi, a szubjektív oldalra helyezik a hangsúlyt. Végtelen erőfeszítéseket fektetnek az evangelizációba, vagy éppen a keresztjének szeretett munkájába, és ha eredményesek, akkor gyakran maguknak tulajdonítják ezt az eredményt. Ha éppen viszont nem terem úgy a gyümölcse, ahogyan elvárták volna, akkor pedig teljesen összeomlanak. Nekik is szól Pál üzenete. Isten döntésével kezdődik a történet. Az ő akarata fog mindig megvalósulni. Ez adhat nekünk biztonságot és nyugalmat. De fontos emlékeznünk rá, hogy az volt az ő akarata, hogy az ige hirdetés, ahogyan ezt Pál máshol mondja, bolondságnak tűnő eszközét használja fel az örökösök örökségről való kiértesítésére. Nagy a felelősségünk tehát nekünk is ebben a csodálatos történetben, amelynek nem csak szerzője, hanem főszereplője is maga Isten. Bátran kell hirdetnünk nekünk is az evangéliumot, amelyről azt olvastuk itt, azt hallottuk, hogy Pál szerint ez az igazság igéje. Talán elsőre átsiklunk e felett a kifejezés felett, de fontos kiemelni és egy kicsit talán megrágni és megemészteni ezt a kifejezést, hogy érthessük, hogy az evangélium, amely ránk bizatott mindannyiunkra, nem csak a lelkipásztorokra, minden egyes keresztény emberre, Isten minden egyes örökösére, az maga az igazság, az egyetlen igazság. És tudom, hogy sokak számára keménynek hangzanak ezek a szavak, korunk egyik nagy kísértése ugyanis, hogy az igazság helyett beszéljünk inkább igazságokról. Nemrég olvastam, hogy ha már itt szóba került a brit trónörökös, az öröklési rendben egyel kettővel előtte lévő idősebb trónörökös azt mondta néhány éve, hogy amennyiben majd elfoglalja egyszer a trónt, Nagy-Britannia trónját, és fel kellene venni a királyi címmel együtt járó, az anglikán egyház fejét megillető, a hit őrzője címet, amennyiben oda kerülünk, ő inkább szeretne a hitek őrzője lenni. Az valahogy sokkal jobban hangzik. Ugye mennyivel kedvesebb, mennyivel bájosabb? Nem olyan kirekesztő. Nem az a lényeg, hogy higgyünk valamiben. A hitek őrzője. Azonban, ha az Isten örökségét a maga teljességében meg akarjuk ragadni, akkor nem valamiben, nem akármiben kell hinnünk, hanem az igazság igéjében, üdvösségünk evangéliumában, ahogyan ezt Pál is írja. Sokan talán felhördülnek erre, sokan szűkkeblűséggel, szélsőségességgel és radikális gondolkodással vádolják Pált és az őt követő keresztényeket. Hát akkor csak a keresztények üdvözülnek, ugye? Ez a nagy kérdés. Csak övéké lenne az örökség? Elsőre talán furcsa dolgot állítok, nem üdvözülnek csak úgy a keresztények sem. Nincsen semmiféle automatizmus. Csak is és kizárólag Krisztusban lehet üdvösségünk. Nem pedig akármiféle, akár még magát kereszténynek is nevező, tartó rítusokban és szokásokban. Az igazság igéje, az az isteni üdvterv, amiről itt hetek óta beszélünk erről a szószékről, ugyanis megítéli, mérlegre teszi nem csak az ateistákat, a hitetleneket, a másvallásúakat, hanem ugyanúgy minket, keresztényeket is. Nincsen bebiztosítva senki sem. Ahogyan Jézus is folyamatosan a korszak legvallásosabb rétegével, a farizeusokkal viaskodott, ma sem lehet senki sem pusztán vallásos gyakorlatai folytán biztosított az örökségével kapcsolatban. Ez az örökség ugyanis, ahogyan azt a levél korábbi verseiben olvashattuk, egyedül ő benne, Krisztusban van. És ahogy 2000 éve a zsidóknak el kellett fogadni, hogy ők is csak is és kizárólag Krisztusban, Krisztusért üdvözülhetnek, ugyanúgy, mint a pogányok, ma nekünk, keresztény kultúrában, keresztény országban élőknek is el kell ezt fogadni. Ugyanis ezek a dolgok önmagukban nem üdvözítenek minket. Csak is Krisztusban van üdvösségünk. Csak az ő vére és kereszthalála által lehet reménységünk. Ez a csak is, ami egyetlen reménységünk. De ez a csak is magában hordozza egocentrikus és nagyon gyakran bűnös gondolataink, olyan sokszor eltorzult és rólunk szóló vallásosságunk és szolgálataink súlyos ítéletét is. Ugyanis, nem győzöm hangsúlyozni, semmi másban nem reménykedhetünk, csak is ő benne. Önző és szűkkeblű lenne tehát Isten, amikor azt üzeni, csak is egy igazság van, csak is egy út van a szabadulás felé? Úgy vélem, hogy semmiképpen sem. Amikor határozottan állítja, hogy van egyáltalán szabadulás, hogy van egyáltalán üdvösség, van élet a halálon túl, akkor éppenséggel a legnagyobb nagylelkűségéről, kegyelméről tesz tanúbizonyságot. Ez az örömhír, hogy van egyáltalán üdvösség, van erről szóló egyedül igaz és érvényes örömhír, az örökség pedig ennek az evangéliumnak az öröksége a miénk is lehet. És röviden szeretnék még az örökség tartalmáról és céljáról néhány gondolatot elmondani, hogy miért is adatott nekünk ez az örökség. Mindez talán a másik oldaláról is megvilágíthatja az előbb elhangzottakat. Az örökség ugyanis, ahogy az a gyermektanításban is elhangzott, természeténél fogva egy kicsit furcsa dolog. Egyrészt ugyanis tökéletesen a miénk, másrészt viszont még egyáltalán nem a tulajdonunk. Az örökség, tehát az örök élet, a teljes és tökéletes egység Istennel az örökké valóságban. Ez már tökéletesen a miénk. A miénk, minden egyes keresztjéné. De most még nem birtokoljuk teljesen. Ugyanis mindannyian jól tudjuk, hogy a halál felé haladunk. Mindannyian szenvedünk itt ebben az életben, emberi kapcsolatainkban, és nagyon gyakran távol érezzük magunktól Istent. És akkor hogy is van ez akkor? Hogyan áll össze ez a kettő egy képpé? Éppen azért, hogy megértsük mindezt, mondja el Pál apostol, hogy Isten nekünk adta az ő zálogát, vagy előlegét, a Szent Lelket. Az előleg ugyanis az örökség valóságos, kézzel fogható, átélhető, megélhető része, ami megmutat nekünk valamit abból, hogy milyen lesz az, amikor már teljesen birtokolni fogjuk az örökségünket. Valamit érezhetünk, megkóstolhatunk abból már itt ebben az életben, hogy milyen lesz az örökkévalóság. És úgy gondolja Pál apostol, hogy igenis, ha van szemünk és van érzékünk hozzá, akkor már itt ebben az életben érezhetjük a Szentlélek munkáját, jelenlétét az életünkben. Olyan gyakran beszélünk ugye a lélek gyümölcséről, szeretetről, jóságról, hűségről, béketűrésről, mind arról, ami meggazdagíthatja kapcsolatainkat, ami igazán értelmet adhat az életünknek. Mindebben érezhetjük a Szentlélek munkáját, zálogát, az örökkévalóság előlegét. Azonban a Szentírás most arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem elég csupán, mint egy tudomásul venni, érzékelni, kézzel fogni, tapintani szinte ezeknek a gyümölcsöknek a létét, örülni mindennek, hogyha átéljük, akár itt ebben a gyülekezetben, vagy családunkban, munkahelyünkön. Meg kell látni, hitben meg kell ragadni, mint az örökkévalóság kóstolóját, előlegét. Ez megpróbálja az ember hitét, ugye? Hiszen itt élünk egy valóságban, a szenvedés, a hiába valóságok világában, és mégis hitben az örökkévalóság örökségét kellene megragadni. Nem könnyű dolog ez, de a nehéz, gyötrelmes, gyümölcstelen időszakokban pontosan a lélek záloga tud erőt, hitet, bátorságot és reményt adni nekünk. Ahogyan a római levélben írja Pál apostol, hogy egy kicsit helyre rakja a mi gondolkodásunkat, ezt mondja, örökös társai vagyunk Krisztusnak, hogy vele együtt szenvedjünk, és vele együtt meg is dicsőüljünk. Krisztus örökös társai tehát vállalniuk kell, hogy az ő örökségét, a szenvedést is elhordozzák és elviselik. Örökségünk ugyan majd csak a jövőben lesz a miénk a teljesen, de ahogy hallottuk is, előre reménykedünk már most a Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy már most felelősséget és küldetést is ró ez az örökség az örökös nyakába. Pál ugyanis ebben a hosszú szakaszban, amelyben a mennyei áldások sorozatáról beszél, amelyekkel Isten meg akar áldani bennünket, több alkalommal is beszúrja azt a figyelmeztetést, hogy mi a célja mindennek, hogy mit akar, mit tervez Isten velünk, hogy mire kellene ezeket az áldásokat, mint egy felhasználni az életünkben, és ezt mondja több alkalommal is, arra kaptuk az örökségünket, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. És ez a dicsőségének magasztalása, bár talán kicsit távol áll tőlünk ez a kifejezés, nem ilyen végeláthatatlan landpengetést és éneklést jelent, bár éneklés is van benne. Nem valamiféle extatikus jelenlétet a világban, hanem sokkal hétköznapibb, sokkal kézzelfoghatóbb dolgokat. Először is azt, hogy hagyjuk, hogy az Isten dicsősége mint egy átjárjon, megérintsen bennünket. Aki Istent így dicsőségében ismeri, az önkéntelenül is magasztalni fogja őt. Olyan ez, mint amikor az ember egy különösen szép festmény vagy műalkotás előtt megáll, és ismerjük ezt a pillanatot, amikor átjár minket a csodálat, amikor érezzük, hogy itt valami többről van szó, amikor nem tudjuk elleplezni a csodálkozásunkat, és ki akarjuk mondani, akár csak feltör belőlünk egy sóhaj, egy csodálkozó kifejezés. Valami ilyesmi, sántít a kép, tudom, de valami ilyesmi kellene, hogy átjárjon minket, amikor Isten mennyei áldásain gondolkodunk, szemünk elé idézzük ezt. Vagy mint amikor valaki szerelmes lesz, és átjárja őt a szerelme iránt érzett csodálat, és tollat ragad, és verset ír róla, vagy éppen neki. Nem kívánja birtokolni, megszerezni, csak csodálni szeretné. Gyenge képek ezek, de valami ilyesmit kellene Isten iránt éreznünk, a csodálat és áhítat érzését. Pál apostolt is ez járja át. Ha valaki elolvassa ezt az első 14 verset, érezni fogja, hogy a legmélyebb csodálat az, ami őt arra indítja, hogy ezt a gyönyörű gondolatmenetet leírja. Magasztalni tehát csak azt tudja Istent, aki látja az ő dicsőségét. És végül pedig a magasztalás egy nagyon fontos és mégis hétköznapi megnyilvánulásáról szeretnék beszélni. Hallottuk ugye a 66. Zsoltárt, amelyet Pál apostol is röviden idéz itt a levelében. Azt mondja, hogy aki csodálatos dolgokat él át Istennel, annak késztetése van arra, hogy elmondja mindezt. Elmeséljen olyan elképesztő, nagyszabású szabadulásokat, mint amit itt a Zsoltárban olvastunk, hogy Isten megszabadította az ő népét. De elmesélni egészen hétköznapi személyes történeteket is, amelyekben ugyanaz az Isten, ugyanaz a szabadító Isten jelenik meg. A Zsoltáros ezért magasztalja őt a próbatételekért, a kiált kísértésekért, és hálát ad neki azért, mert meghallgatta az ő imádságait. Istent magasztalni tehát nem csupán nagyszabású zeneművekkel és csodálatos alkotásokkal vagy nagy prédikációkkal lehet, hanem elsőrenden azzal, ha nagyon egyszerűen és hétköznapi módon elmondjuk, hogy mit tett velünk az Úr. Elmondjuk azoknak, akik körülöttünk vannak, elmondjuk azoknak, akiknek mi el tudjuk mondani. Ezért mondja a Zsoltáros, gyertek, hadd mondjam el, mit tett velem az Úr. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben tehát Isten áldásaival foglalkoztunk, kiválasztásával, üdvtervével, most pedig mennyei örökségével. Azzal az örökséggel, amely bármelyikünké lehet. Aki csak hittel elfogadja az igazság igéjét, Isten örököse, Krisztus örökös társa lehet. Isten tehát csak annyit vár tőlünk, hogy mondjuk el, adjuk át, hogy mit is tett ő velünk. Mondjuk el családtagjainknak, barátainknak, munkatársainknak. Mondjuk el, mert úgy tetszett Istennek, hogy az ilyen személyes bizonyságtételek, ige hirdetések által üdvözítse az embereket. Bárcsak ez a gyülekezet is Istent magasztaló, az ő dicsőségének hódoló közösségé tudna válni. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten megszólító szavára, és mint egy készülve az úrvacsorai közösségre énekeljük 274. dicséretünk első versszakát. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja a szavadat, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg most, kedves testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk tehát az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk. Isten tiszteletünk kezdetén megvallottuk bűneinket imádságban, hálát adtunk az ő megtartó kegyelméért és szeretetéért. Ezután pedig közösen megvallottuk hitünket, elmondva az apostoli hitvallás szavait. Most pedig mielőtt az úrasztalához járulnánk, hitvallást tételünk és bűnbánattartásunk után feleljünk még a következő kérdésekre. Először is azt kérdezem tőletek, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
És végül pedig ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljétek, én ezt ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Én is veletek együtt hiszem és vallom mindezt, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig, testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz szép rendben, mindeközben pedig énekeljük a 274. már megkezdett énekünk második verszakától kezdődően az énekeinket. Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele ma Isten kegyelméből mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Gyertek, most hajtsuk meg fejünket, és adjunk hálát a kegyelemért, és imádkozzunk megerősítésért. Mindenható mennyei atyánk, köszönjük a te végtelen kegyelmedet, azt a kegyelmet és szeretetet, amely még a mi megszületésünk előtt már a miénk lehetett. Hiszen te szerettél, te kiválasztottál, megáldottál bennünket már az anyamében. Atyán, köszönjük neked, hogy erre az első szeretetre válaszolhatunk mi a saját töredékes, esendő szeretetünkkel. Köszönjük neked azt a kegyelmet, amelyet átélhettünk az úrvacsorai közösségben, bűneink bocsánatát. Atyánk, kérünk téged, hogy ne tegyük hiába valóvá a te kegyelmedet. Attól, hogy tudjunk élni a ránk bízott szent és csodálatos örökségünkkel, attól, hogy ez átjárja, átformálja a mi életünket, mindennapjainkat, cselekedeteinket, attól, hogy megújult emberként mehessünk ki ebből a templomból, és attól, hogy számot tudjunk adni arról, hogy mit tettél velünk, hogy el tudjuk mondani a magunk egyszerű, hétköznapi szavaival, de őszintén és hitvalló bátorsággal, hogy mit cselekedett velünk az Úr. Ehhez kérjük a te bátorságodat, a te szent lelkedet, amely megerősít minket, attól, hogy hitvalló gyülekezetté formálódhassunk át. Így könyörgünk most egymásért, azokért a megpróbáltatásokért, fájdalmakért, amelyeket hordozunk. Külön elét hozzuk a betegeket, akik a gyülekezetünkben találhatóak. Kérünk téged, hogy te adj nekik gyógyulást, te adj nekik bátorítást és vigasztalást. Könyörgünk azokért, akik az elmúlt hetekben, napokban vesztették el szeretteiket. Kérünk téged, hogy küldd el a te vigasztaló szent lelkedet. Add, hogy ott, ahol az emberi szavak olyan fogyatékosak és olyan kevésnek hangzanak, ott a te lelked nyújtson vigasztalást a gyászolóknak. Könyörgünk a ránk bízottakért, intézményeinkért, azokért az emberekért, akikkel kapcsolatba kerülünk, közösségi és egyéni szinteken. És könyörgünk testvérgyülekezetünkért, könyörgünk azokért, akik határon túl élik meg hitüket nap és nap után. Könyörgünk legvégül azért, hogy atyánk, te maradj és te legyél a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Most pedig mielőtt elmondanánk az úri imádságot, egy csendes perce, hajtsuk meg fejünket és vigyük saját egyéni kérésünket Istenünk elé. Most pedig mondjuk el együtt közösen Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és hallgassuk meg most a hirdetéseket. Először is engedjék meg a testvérek, hogy nagy szeretettel köszöntsek mindenkit, különösen is azokat, akik talán most vannak itt közöttünk először. Az ő számukra is nagy szeretettel hirdetjük állandó hétközi alkalmainkat, és várjuk őket szeretettel következő istentiszteletünkre, de ezekre az alkalmakra is. Mai napon Pap Tamás presbiter testvérünk olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Hermanovszky Istvánné Kovács Erzsébetet, aki 79 éves korában hunyt el. Az igét Titus levelének második részének 11-től 13. versei alapján hirdettük, melyek így szólnak: mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Krisztus Úrunknak dicsősége megjelenését. Végső búcsút vettünk Tarlós Attilától is, aki 72 éves korában hunyt el. A vigasztalás igéit a Római Levél 5. fejezetének 8. verse és a Kolosséi Levél 2. részének 14. verse alapján hirdettük. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Illetve eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és eltette azt az útból, odaszegezvén a keresztvára. Isten szent lelkének vigasztalását kérjük és kívánjuk a gyászoló családnak, és imádságban hordozza a gyülekezet őket. Ahogy annak a gyülekezet szemtanúja és fültanúja lehetett, mai napon megkereszteltük Teleki Pétert, Teleki Levente Gábor és Kósa Hajnal gyermekét. Isten hozta őket, az egész családot, sok áldást kívánunk családi közösségükre. A mai kiemelt programunkat nagy tiszteletű úr fogja hirdetni, a koncertet.
Köszönöm szépen. A mai estei koncertet szeretném hirdetni. Szeretném, hogyha fontosnak tartanánk ezt, ugye, ketten fognak játszani, tudnék, négy kezes is lesz benne, meg két csembaló. Ebből a csembalóból, amit tetszenek látni, van a világon három, az egyik itt van nálunk. Csak azért, hogy tudjuk, ez egy késő reneszánsz csembaló. Ha ez mond valamit, nem mond sokat. Egy percet rászánk, akkor mondok egy rövid történetet. Ezelőtt pár évvel szintén egy késő reneszánsz zenélés volt, itt volt Nikolász Párla, a világ egyik legfrekventáltabb csembalistája, és arra a koncertre, mert nagyon-nagyon izgultam, hogy sikerüljön, egyszer csak azt látom, hogy behoztak vagy 6-7 kisgyereket, 3-4 évest, és ez egy demo felvétel volt, mondom, kanyec vége, hát ez egy gyerek nem fogja kibírni, és elkezdett játszani Nikolász Pál, ő meg vártam, hogy na mikor kezdődik a az ordítás nem kezdődött, egyszer csak hátra nézek, és azt látom, hogy a gyerekek állnak a padban, 3-4 évesek, és csápolnak így. De az, hogy ez a reneszánsz ős ritmus az, vagy valami, nem tudom, de valami olyan elementáris ösztönös részvételük volt, és végig csápolták szó nélkül az 50 perces koncertet, még ilyet nem láttam, teljesen megoldható a művész is, még folytak a könnyeim, látta a gyerekeket. Ezek azért mondom el, mert megint volt egy ilyen kis élményem most a bemutatót tartott nekem a Marci meg a professzor asszony, akik játszanak, csak úgy hallgassak be, és ott a keresztelő család, és a kisgyerekek ott beültek, na mondom, ameddig bírják, mit csináltak a kisgyerekek? Elkezdtek csáfolni a reneszánsz zenére. Úgyhogy ezért van jövő. Tehát az ösztönök még egészségesek, ezt tudom mondani. Tehát engedjük magunk is kitörni ezt a fajta zenei élményt magunkból, úgyhogy erre szeretettel hívok mindenkit.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és hívom és várom a először közöttünk levőket, hogyha még nincs lelki otthonuk, akkor csatlakozzanak különböző csoportjainkhoz. Köszönjük szépen a 117 választó egyháztag részvételét a múlt vasárnapi lelkészválasztó közgyűlésen. Szász Lajos testvérünket 115-2 arányba választottuk meg. Jelenleg a választás hatályossá válására várunk. Ez előláthatólag néhány hetet jelent legfeljebb. Ennek kapcsán is kiderült, hogy ugyan ismerjük egymást, de a számítógép az de nem kerülnek át ezek az ismeretek, és nagyon sok aktív, jó néhány gyülekezeti tag nem volt benne a névjegyzékbe, két ok miatt. Az egyik, hogy mikor befizetnek, akár utalással, akár pedig a pénztárosi asztalnál, föl kell írni mindenkinek a nevét, aki ebbe érintett, vagy a legszélszerűbb, ha minden családtag nevére külön befizetünk legalább pár száz forintot. Ugyanez érvényes az utalásra is. A másik pedig, hogy mindig szoktuk hirdetni ilyenkor, mikor a választói névjegyzéket létrehozzuk december és január folyamán, hogy mindenki ellenőrizze, hogy benne van-e. Ezért kérem ezt a jövőbe is tegyék meg a testvérek, és most előre szólok, hogy ne legyen ilyen anomália, bár remélem, hogy most néhány évtizedig nem lesz probléma a lelkész választással. Az elmúlt hetekben iskolánk 6. és 6. A és 6. C osztálya szereplésével játékos történelmóra volt a Szent István király életét bemutatva az új Szent István téri játszótéren, és köszönjük szépen a szolgálatát mindazoknak, akik ott voltak, a gyülekezeti tagoknak, és az iskolai részéről a szervezőknek és a szolgálóknak. 2018. október 25-e és 26-a között rendezik meg a Hagyomány, Identitás, Történelem című konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetem, illetve az egyházunk Rádai utcai épületébe. Megválasztott lelkészünk Szász Lajos is tart majd előadást. A program a parokia.hu honlapon megtekinthető. Október 27-én, tehát két hét múlva szombaton lesz az őszi templom takarítás. Tehát ez fontos, mert ilyenkor egy kicsit a pókhálókat, meg a port, meg egyebet el tudjuk tüntetni. Illetve akiben van festőhajlam, az a beázásnak a nyomait is eltüntetheti. Egy kis meszelést lehet létráról 5 méter magasba, úgyhogy az akrobatikus gyakorlatokat is el lehet itt végezni. Illetve kérjük, hogy a testvérek hozzanak magukkal takarító szerszámokat is, mert nyilván a templomban nincsen elég, akár kisebb-nagyobb létrát is lehet hozni. A férfiakat 7:30-ra várjuk, hogy így a por, meg pókháló letüntetés már meglegyen, és akkor, mikor ha a hölgyek jönnek körülbelül 8:30-9 óra tájban, addigra már nem porolunk többet. Tehát október 27 szombat, két hét múlva. November 4-én lesz a 10, 20, 30, illetve a több mint 40 éve konfirmáltak fogadalmának a megerősítése. Várjuk erre is a jelentkezőket, Fraskóné 6-os Katalin presbiter testvérünknél elsősorban. Óvodánkba továbbra is keresünk óvónőt, a heti imatéma javaslatunk pedig a sérültek és betegekért imádkozzunk. Van már a jövő évre is programunk. A 2019-es gyülekezeti tábor július 8-a és 13-a között lesz Berekfürdőn, a motto több az élet. És továbbra is várjuk a kárpátaljai testvérek javára a támogatást.
Legvégül pedig a lelkészválasztásra visszatérve, miután gondnok úr kihirdette annak eredményét, csak annyit szeretnék mondani, hogy szeretném megköszönni a gyülekezetnek azt a bizalmát, amely megnyilvánult ebben a
az eredményben, ebben a választásban, és egyúttal pedig szeretném kérni a gyülekezet tagjait, hogy imádkozzanak. Értem személyesen is, családomért, lelkipásztor szolgáló testvéreinkért, illetve a presbiterekért, mindazokért, akik felelősséget és szolgálatot hordoznak ebben a gyülekezetben, hiszen enélkül, Isten segítsége nélkül és a gyülekezet támogatása nélkül nem vagyunk képesek Istennek tetsző módon végezni ezt a szolgálatot. Erre hívom és kérem a gyülekezet tagjait, egyúttal megköszönve a múlt heti bizalmat. Isten tiszteletünk legvégén pedig az áldásvételére készülve énekeljük a záróénekünket, 298. számú dicséretünk első 4 versszakát. Fogadjuk Isten áldását végül, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Amen. Áldás békesség.